a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Intézet kutatási igazgatója.
Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is.
És kérlek szépen, boldog új évet kívánok neked, idén még nem találkoztunk, tulajdonképpen a fősodor ez is lesz már, mint ami az új esztendőt illeti, milyen gazdasági kilátásokkal kalkuláltok 2026 tekintetében.
Hát alapvetően nincs megállás, egy kutató, egy elemző folyamatosan pásztázza a gazdasági folyamatokat. Sikerülhetett volna jobban is a tavalyi év, de tekintve azt, hogy milyen a világgazdasági környezet, amiről mindjárt fogok beszélni is, azért az, hogy nem csúsztunk recesszióba, azért kimondottan jó. 2026-ra egyébként azt várjuk, hogy a fogyasztás, illetve a belső kereslet ösztönzése megteszi majd a hatását, és azért mégiscsak jobb szemmel láthatóbb lehet a gazdaság növekedése. Hogyha megengeded, akkor először arról szólnék, hogy tökéletes az idő, hiszen 2 nappal ezelőtt jött ki az IMF-nek a 2026-ra, illetve a 27-re szóló elemzése. A világgazdaságban egy ilyen 3,3-3,4%-os növekedés várható. Eurozóna mindezesen 1,3-1,4. Ez egyébként nem sok. Az Amerika Egyesült Államok 2,4%, illetve 2. Ez ugye továbbra is a GDP növekedése 2026-ra, 2027-re. És hát a fejlődő, feltörekvő világ meg 4% felett tud növekedni. Tehát mi egy olyan szűk környezetben vagyunk, mondom ezt úgy, hogy eurozóna, hogy 1,5%-os növekedésünk van, tehát ennyit hoznak esetleg az exportpiacok, és nem többet. Úgyhogy egy ilyen környezetben legalább egy ekkora növekedést felmutatni az már kimondottan jó. Úgyhogy alapvetően mi azt várjuk, azt kalkuláljuk, hogy a fogyasztás az majd hozzá tud járulni a GDP növekedéséhez. De egyébként ezt nem csak mi mondjuk, hanem az Európai Bizottság is, az IMF, illetve a Világbank is. Mi egyébként úgy számolunk, hogy azért 2% felett lehet a GDP növekedése 2026-ban.
Tehát akkor a 10 számításaitok szerint nem pusztán belesimulunk, az Európai Uniónak az átlagában nem jobb lesz.
Tulajdonképpen azt jól láthatjuk, hogy a fogyasztást próbálja pörgetni a kormányzat. Ugye nyilván tudhatjuk, hogy van egy otthon startprogram, a SZIA mentesség indult el a 2 gyermeket nevelő édesanyáknál is, a 40 év alattiaknál, 30 év alatti édesanyáknál is. Ugye vannak olyan stimulus programok, a Demján Sándor féle program tovább folytatódik, a családi adókedvezmény az ugye bővült, tehát hogy fegyverpénz, tehát így még lehetne folytatni a sort. Tehát vannak olyan programok, amelyek egyértelműen ösztönzik a fogyasztást, pörgetik a külkereskedelmet, a kiskereskedelmet, és hogy ezek azért megteszik a hatásukat a GDP növekedésében is.
Akkor picit visszaugornánk a stimulusokra, közismert, hogy zajlanak az állami támogatású programok. Hogy látod ezeknek a hatásait? Ha már említette az otthon startot, van mellett egy másik 3%-os kamatkörnyezet is a hitelekre.
Azért jó, hogy ezt említed, mert slágertermékké vált a vállalatoknál ez a 3%-os hiteles konstrukció. Nagyon sokan éltek vele egyébként, már így azt lehet mondani, hogy az első hetekben megemelkedett nagyon látványosan az érdeklődés, és hogy ebből lehetőség van fejlesztésre, korszerűsítésre, berendezésbe szerzésre, tehát modernizációra, és az elhalasztott beruházásoknak most a nyílbeütésére is például. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon fontos elem, nagyon fontos program. Hát ugye az az összkép, hogy nem teljesít úgy, mint korábban a külső piac, ezért minden lehetséges eszközzel a költségvetés mozgásterét kihasználva próbálja a kormányzat ezt a belgazdaságot, ezt a belső piacot pörgetni. Plusz még ugye van egy választás is, és hát nyilván választások előtt a kormányzatok azért mindig megpróbálnak konjunktúrát javítani, konjunktúraérzetet javítani, az elkölthető rendelkezés álló jövedelmet növelni. Ez természetes, tehát ezt senki nem lehet számon kérni, mert ez így zajlik Latin-Amerikától kezdve Észak-Amerikán át mindenütt máshol, és hát azért ennek megvan a kedvező hatása a gazdaságra, a gazdaság bővülésére.
Kérlek szépen, az állami programok kritikusai azt szokták mondani, akkor, amikor beszélünk a 3%-os kedvezményes kamatozású hitelről, hogy olyan támogatás, olyan vállalkozásokat támogat a kormány, amelyek arra érdemtelenek. Egyfelől, másfelől a kifutó programok, pontosabban az állami támogatások másik oldalon, tehát a háztartási oldalon, akár említhetnénk a 13. 14. havi nyugdíjt ugyancsak, érdemtelenül mennek az érintettekhez. Ezt most így lesarkítva mondom, tehát a lényeg az, hogy a kormányt kritizálók ezt igenis előveszik több alkalommal, hogy látod a, ezeknek a programoknak a kicsengését, lefutását, kinek van igaza?
Itt fel is írtam magamnak azt, hogy érdemtelenül, ezt majd még körbejárjuk, de először hagyj reflektáljak a kritikai hangnemre. Hát ugye nyilván, ha például nem lennének ezek a támogatások, ezek a programok, a kritikusok azt rónák fel, hogy hát a kormányzat nem is támogat, meg nem is próbálja segíteni semmilyen eszközzel az érintetteket. Tehát általában nagyon sokaknál, hogyha van kritikai arcél, akkor az minden irányban működik, és általában ezek semmilyen olyan fix pontot nem látnak, ami esetleg jó vagy kedvező folyamat a gazdaságban. És érdemtelenül, hát alapvetően egy olyan gazdasági helyzetben, amikor bőven nem sok számjegyű a gazdasági növekedés, sőt, lanyha a kereslet, külső kereslet, egyébként sokáig az volt a belső kereslet is, tehát hogy muszáj impulzusokat vinni különböző csatornákon keresztül a rendszerbe, növelni az elkölthető jövedelmet, mert például, hogyha azt látja egy vállalkozás, hogy bővül a termékek iránti kereslet, akkor értelemszerűen egy új gépsort állít üzembe, fejleszt, létszámot bővít például, beruház. Tehát nagyon régóta leírják a közgazdasági tankönyvek azt, hogy abban az esetben, hogyha lanyha a gazdasági növekedés, akkor rövid távon a fogyasztást érdemes ösztönöznie egy kormányzatnak, de gondolnia kell rögtön a hosszú távra, ami pedig ugye a beruházás, a vállalatok esetében jelentkező beruházás. Mert hogyha csak fogyasztás van, az nem jó, az ideig óráig tart, az lecseng. De hogyha ezt a beruházás is kíséri, akkor tulajdonképpen hosszabb távon is lendületet kaphat a kormányzat. Személy szerint, hogyha csak fogyasztás ösztönzés lenne, én azt mondanám, hogy az lehet egy jó lépés, de rövid távú megoldás, és nem hosszú távú. Ahhoz kell egy kiegészítő lépés is.
Hát az van a szerencsés a közgazdasági logika szerint, legalábbis az ortodox szerint, hogy ugye áttérne a magyar gazdaság a beruházás orientált gazdaságra.
Abszolút így van, tehát ez lenne a legüdvösebb hosszú távon egyébként, meg ez hozna fenntartható gazdasági növekedést. És akkor még egyszer hagyj említsem meg az érdemtelenül szót, ugye itt az is szóba kerül, hogy nem a megfelelő vállalkozások kapják ezeket az ösztönzőket.
Sőt, bocsáss meg, hogy megszakítalak, ugye volt olyan vélemény, amely arra csúcsosodott ki, hogy egyébként meg az a vállalkozás, amely nem tud talpon maradni, akkor hadd hulljon. Hulljon a férgese, van ez a magyar mondás. Ez egyébként ugyancsak egy logika, egy közgazdasági logika.
Abszolút így van. Hát tulajdonképpen ez a kapitalista logika. Tehát, hogy nyilván Marx is megmondta régen, hogy a nagy hal az megeszi a kis halat, tehát ha a kisebb, a gyengébb az mindig alapvetően kihullik. Tehát megérthető ez a logika. Tehát én személy szerint meg tudom érteni azokat, akik ezt mondják alapvetően. Igen ám, de tehát, hogy máshol is, más Európai Uniós országban is támogatják a vállalatokat, a kormányzatok. A KKV szektort, kezét nem lehet elengedni, hiszen a fő foglalkoztató. Ugye a foglalkoztatottak kétharmadát a KKV-k alkalmazzák. Nagyon fontos, hogy a 840 ezer vállalkozásunkból azért a legtöbb KKV. Tehát senki ne gondolja azt, hogy itt csak multik vannak. Sőt, hát a 840 ezer vállalkozásnak a 90% a KKV. Tehát ez a gazdaságnak a gerince, a tartó oszlopa.
Foglalkoztatok már egyébként például a friss bejelentésről, ami a múlt heti gazdasági kabinet után történt, egyébként egészen pontosan tegnap jött ki Nagy Márton Facebook bejegyzése, ez a 100 milliárdos támogatása az éttermeknek. Ugyanez valamennyiben nem akkora ügy, de feelingben mégiscsak valamit jelent, hogy ha te is járod a városokat, akkor lehet tapasztalni bizony, hogy relatíve jólétben lévő nyugat-magyarországi városokban is bezártak az éttermek az elmúlt években.
Igen, egyelőre tájékozódunk, és most készül egy elemzésünk, de amit látunk, az az, hogy valóban nem egy nagy összegről van szó, fontos jelzésértéke van, és a kormányzat itt is a konjunktúra érzetet próbálja azért javítani, látványosan emelni, és most egy célzott szektorban, egy célzott területen próbál így stimulust vinni, ami értelemszerűen megint csak egy rövid távú megoldást jelent, és a hosszú távú megoldáson is érdemes majd gondolkodni ennek megfelelően. De még egy mondatot engedj meg, egyetemen hosszú-hosszú évek óta találkozok fiatal hallgatókkal, és hosszú évek óta megtörténik az, ami például 20 évvel ezelőtt nem valósulhatott meg, hogy fiatal fiúk, lányok saját maguk által készített ebédet esznek. Amikor én voltam egyetemista, akkor ez nem volt jellemző, tehát mindenki a menzára járt, és megkérdezem az okot, kettő okot mondanak, az egyik az, hogy drága, a másik az pedig szeretnék tudni, hogy mit esznek, tehát egészségbeli tudatosság kerül előtérbe. Ezzel az egésszel azt szeretném mondani, hogy meghúzódhat egy olyan tendencia is, hogy nagyon sokan egyébként hobbiuknak tekintik a főzést, egészségtudatosan akarnak enni, és mondjuk szándékosan erre nem szánnak, hanem valami másra szánnak egy komolyabb összeget.
Talán elsiklottunk a 14. havi nyugdíj projektjén, ha lehet így fogalmazni. Hogy látod ezt a juttatást az idősek irányába? Vagy ezt is kritizálják nagyon sokan?
Azért siklottunk ezen át, mert ugye annyi jelen van, hogy ténylegesen csokorba venni nem is egyszerű. Hát ugye azt lehet egyébként látni, hogy a 14. havi nyugdíj plusz jövedelmet hagy a nyugdíjasoknál. Ugye ennek jelentős részét el fogják fogyasztani, kisebb részét meg fogják takarítani. Ez is pörgeti a belső keresletet, a belső fogyasztást. Na most, a 14. havi nyugdíj teljes bevezetésére nem maradt forrása a költségvetésben. Ezért úgy döntött a kormányzat, hogy egy szeletet ad, egy hétnyi összeget ad, most februárban, és gondolkodik majd azon, hogy hogyan lehetne ezt a programot tovább folytatni. Azt lehet mondani, hogy ennél a 2,4 millió embernél a vásárlóerő megőrzését, a vásárlóerő növelését szolgálja ez az intézkedés, belesimul a konjunktúra érzet javításába, úgyhogy igazából most a cél az, hogy kapjon további lendületet a fogyasztás, mert hogyha a fogyasztás lendületet kap, akkor a kiskereskedelem is lendületet kap, és ugye a végső megcélzott szektor az a KKV szektor, ez pedig ugye egy hosszú távú lendületet hozhatna a gazdaságba beruházásokon, fejlesztéseken keresztül.
Bár ugye említettél a 2026-os országgyűlési választásokról, de ennek még nem biztos a költségvetési pozícióját, aki esetleg figyelte az államháztartási folyamatokat, a múlt év vége arról szólt, hogy hihetetlen mértékű hiányt halmozott fel a kormány, ez a bázis, és mi lesz, hogyha jönnek a választások? Kell-e attól tartani, hogy elszáll a költségvetés?
Alapvetően választások előtt mindig minden kormányzat próbál stimulust vinni a rendszerbe, vásárlóerőt javítani, fizetést emelni, különböző kedvezményeket tenni. Ezt nagyon jól leírja a közgazdasági szakirodalom, költségvetési ciklusok vannak, hogyha egyébként...
És politikai kormányzásra tegyük hozzá.
Igen, tehát ez természetesen így van. És hát... A költségvetés hiánya 2025-ben úgy nagyjából 5% körül alakult, és hát nem vagyunk egyedül ezekkel a számokkal, sőt, vannak azért rosszabb mutatók is. Elszaladt a költségvetés Romániában, elszaladt a költségvetés Lengyelországban is. Ez azért eléggé jól látható. Én személy szerint örülök annak, hogy ugye nem vezetik be a 14. havi nyugdíjat teljes egészében, mert az nyilván annak a 2,4 millió embernek jó lenne egy elkölthető jövedelem igazából, viszont költségvetés ez biztos, hogy nem vírná el. És a stimulust vissza a rendszerbe a kormányzat, ami nyilván kiadást jelent, de most képzeljünk el egy olyan helyzetet, hogy például megszorít a kormányzat egy ilyen időszakban, akkor ugye az egyébként is szerény gazdasági növekedés az még tovább csökkenne. Akkor meg az általad említett kritikusok azt mondanák, hogy jaj, hát a kormányzat még igenni se tud, meg egyébként még lendületet sem tud vinni a gazdaságba, hanem megszorít, hát akkor ugye ezek a hangok kerülnének előtérbe. Illetve van még egy fontos dolog, amit kiszoktunk emelni mi elemzők, hogy Nézzünk meg egyébként különböző példákat. Amikor 2026-ban, illetve 2027-ben is mondjuk 1% körül lesz a növekedés az eurozónában, hát ott ugye nyilván nagyon sok kormányzat előtt az szerepel, hogy hogyan vigyenek további lendületet a gazdaságba. És hát mi történik például akkor, hogyha 20 ország egy picit nagyobb költségvetési hiánnyal működik, azért, hogy megadja a lendületet a gazdaságnak, de azért törködik egyébként a hiány felett, és van egy vagy kettő, ami például megszorít. Hát akkor ugye lehet, hogy ez azt eredményezi, hogy a gazdasági ciklusban egyébként ilyen, úgy szoktuk ezt mondani, hogy aszinkronitás következik be, hogy néhány ország lendületet vesz egy idő után, és mondjuk azt a vállalt költségvetési hiányt hamar ledolgozza, a megszorító országok pedig beesnek egy ilyen recessziós helyzetbe, és mondjuk éveket töltenek el egy ilyen pozícióban. Szóval, amikor itt a költségvetési hiányokról beszélünk, ezt is érdemes hozzátenni és kiemelni.
És olyan a következő aforizma, bárki is kerül kormányra, úgyis megszorítások lesznek, hogy látjátok.
Igen, ez alapvetően ugyancsak már régóta velünk van, tehát hogyha valaki visszagondol, akkor azt láthatjuk és tudhatjuk, hogy ez azért előkerült 2022-ben is, meg még azelőtt is, és hát én erre azt tudom mondani, hogy megszorítások voltak az utóbbi években idehaza, hiszen például állami beruházások leálltak. Több ilyet lehet mondani. Aztán volt ám adóemelés is, ugye a bankszektorban, a telekommunikációs szektorban, tehát hogy ezek velünk vannak, kiskereskedelmi adók velünk vannak, és hát épp egyébként az Ökonomusznál csináltunk évvége felé egy gyűjtést, hát a bankokat adóztatják most újfent Olaszországban, telekommunikációs vállalatokat adóztatnak Olaszországban, sőt Lengyelországban is most előkerült a bankadó. Tehát, hogy nagyrészt hasonló intézkedések születnek. Sőt, egyébként nagyon sok nyugat-európai kormányzat nyúlt ahhoz, hogy náluk egyébként progresszív személyi jövedelemadó rendszer van, megváltoztatták a sávokat, egyébként tekintve azt, hogy ott is volt egy megváltozó inflációs környezet, de azért úgy igyekeztek megváltoztatni, hogy legyenek olyanok, akik mondjuk magasabb kulcsba kerülnek ezáltal. Tehát, hogy ilyen szempontból előkerültek olyan adózók, akik most január 1-ével magasabb adóterhet fizetnek. Szóval azt lehet mondani a kérdésedre fókuszálva, hogy nem kellett itt választás, vagy nem kellett bekövetkezni a választási eredménynek, idehaza azért voltak korrekciók. Az más kérdés, hogy a háztartásokat ez kevésbé érintette, sőt nem is érintette.
Van még a műsor első részéből, hát a két percünk, visszaugrunk 2025-re. Hogy látod a forint árfolyamának erősödésének kérdéskörét?
Azt lehet mondani, és hogyha csak egy mondatot adsz, akkor annyit mondanék, hogy az erősebb...
Hát egy bővített mondatot.
Az erősebb forint azért hozzá tudott járulni ahhoz, hogy alacsonyabb inflációnk lett. Különösen látványos volt a forint erősödése a dollárral szemben, de az euróval szemben is. Kedvezően tudott hozzájárulni a gazdasági folyamatokhoz, és például egyetemi oktatóként én azt mondom, hogy üdvösek Varga Mihály szavai, amikor azt mondja, hogy a Magyar Nemzeti Bank az elkötelezett az erős forint mellett, mert egyébként gyenge fizetőeszközzel nincsen tartós gazdasági növekedés. Hát minthogyha egy...
Ez egy 120 fokos fordulat egyébként a korábbi évekhez képest, tehát tegyük hozzá.
Így van, pontosan. És én azért hallgatom ezt jó szívvel, mert olyan, mintha felütnék egy közgazdasági könyvet, és akkor abból ott elolvasnám az egyik fontos tételmondatot.
Köszönöm szépen, itt tartunk most egy pár perces szünetet. Jönnek a hírek, és utána folytatjuk a nap vendégét, amelynek a vendége, a szakértője, Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Intézet kutatási igazgatója.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.